A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szép délutánt, jó estét kívánunk. Ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója, a vendégem én Ércfalvi András vagyok. A témánk pedig a lakhatási tőkeprogram, magántőke alapok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azt láttam, hogy most elég sokat nyilatkozik, mostanában elég sokat nyilatkozik a programról.
Igen, hát abszolút, ugye most értünk egy olyan fázisba, amikor már ugye büszkelkedni tudunk az eredményekkel, tehát én azt gondolom, hogy ugye maga a pályázat arra tavasszal került sor, március 24-én hirdettük ki a 19 győztes alapkezelőt, és azóta folyamatosan dolgozunk azon, hogy leszerződjünk az alapkezelőkkel. A 19 alapkezelőből 14 olyan alapkezelő volt, aki már korábban is rendelkezett ingatlan alapkezelési engedéllyel, és 5 olyan alapkezelő volt, akik még más típusú alapokkal kezeltek, de ingatlan alapot még nem kezeltek. Ugye ők is dolgoznak most az engedély megszerzésén, tehát ezért ez egy elég hosszú folyamat. Arról nem beszélve, hogy ugye maga a programnak a mérete és a bonyolultsága az azért azt gondolom, hogy elég egyedülálló itt az hazai piacon.
Lépjünk vissza egyet, jó, mert rögtön belevágtam abba, hogy mostanában sok hír van az önök házatájáról. Lépjünk vissza oda, hogy mi a lakhatási tőkeprogram küldetése. Ráadásul most annyiféle program van, és nagyon sok az ingatlanokkal, a lakhatással kapcsolatos, tehát itt majd azért szétszálazzuk a történetet, de hogy épül fel a rendszer, miről szól?
Hát ugye alapvetően azt gondolom, hogy Magyarország egyik legégetőbb problémája most az állampolgárok lakhatási helyzetének a javítása. És ugye ennek sok eleme van, ugye vannak olyan elemek, amik ugye a lakás keresletet próbálják ösztönözni, tehát ilyen volt akár a csok, vagy ugye ilyen most az otthonstart, és akkor ugye voltak olyan intézkedései a kormányzatnak, amik ugye a kínálati oldalt
hogy legyenek ingatlanok, hogy
igyekeznek támogatni, lakások. Tehát ugye az egy dolog, hogy kereslet van, de ugye nyilván ezek szemben egy kínálatnak is kell, hogy mutatkozzon, és ugye ilyen például, ugye ilyen volt korábban ugye a lakásáfának a többszöri meghosszabbítás, az arékos kedvezményes lakásáfának a meghosszabbítása, illetve hát ilyen a lakhatási tőkeprogram is. Gyakorlatilag egy mondattal azt lehetne mondani, hogy a lakhatási tőkeprogramnak a missziója az, hogy modern, korszerű lakásokat biztosítson a magyar családok részére. Maga a program az egy 300 milliárdos keretösszeggel indult el. Ahogy említettem korábban, 19 alapkezelő által kezelt ingatlan alapokba fektetünk be, és utána ezek az ingatlan alapok hajtanak végre kifejezetten lakó funkciójú ingatlan fejlesztéseket. Egyébként ez nem csak lakást jelent, hanem ez kollégiumot, mi férőhelyeket is jelent, illetve bérlakásokat is jelent.
Tehát ez három az egyben tulajdonképpen.
Igen. Tulajdonképpen ugye a programnak az is a célja, hogy egy kicsit diverzifikáljuk ezt a magyar lakhatási piacot, tehát ugye igazából azért Magyarországon nagyon hangsúlyos ugye a saját lakás.
Ez örökhöz kötöttség, igen, a vagyonunk általában ingatlanban van.
Ugyanakkor ugye azt látjuk, hogy azért nem minden lakhatási igényt a legkedvezőbben egy saját tulajdonú lakás biztosít, tehát ugye itt azért kollégiumokra is szükség lehet, tehát ha mondjuk egy egyetemi vagy bármilyen felsőoktatásban résztvevő gyermek esetében ugye a szülők nem feltétlenül tudják, és vagy akarják egy saját tulajdonú lakással megoldani.
Vannak a felsőoktatásban, tehát évről évre.
Igen,
tehát
ugyanez a bérlakással, tehát hogyha valaki nem hosszú távra akar adott helyen lakni, akkor nem feltétlenül célszerű megoldás egy saját tulajdonú lakás.
Hát ráadásul a következő generációk azok elvileg talán annyira nem is röghöz kötöttek, és a tulajdonhoz sem ragaszkodnak annyira, tehát lehet, hogy ez az amerikai vagy nyugat-európai modell az, hogy bérelni valamit, ez azért egyre inkább hangsúlyos lesz Magyarországon, tehát ez erre is jó, hogy a bérlakások érvülnek.
Abszolút, tehát azért látszik, hogy itt az élgenerációnál ugye azért egy ilyen ez a sharing economy, hogy akkor ugye ez egyre inkább teret nyer, akár az autóbérlések kapcsán, vagy különböző olyan szolgáltatásokban, ahol nem feltétlenül az a cél, hogy tulajdonoljon valaki valamit, hanem ugye igazából használja arra az időre, amikor éppen szüksége van.
Lehet azt mondani, hogy a lakhatási tőkeprogram az egy ilyen adrenalin löket, nem? Az ingatlan piacnak, aznek valamilyen módon ez egy ilyen külső behatás.
Érdekes hasonlat, de igazából igen. Az a lényege, hogy tulajdonképpen egy jelentős forrás biztosít ezeknek a szereplőknek, hogy jelentős, nagy volumenű fejlesztéseket hajtsanak végre a piacon.
Mert maguktól nem teszik? elég nagy volumenben?
Ugye ez egy érdekes közgazdasági kérdés. Ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy ugye mint minden dologra ugye a kereslet és a kínálat érvényesül. Ugyanez igaz a finanszírozásra is, tehát a tőkére, ami rendelkezésre áll ugye a lakásépítésre. És ugye nyilván van egy adott hozam, amit most lehet realizálni a piacon, és mi úgy látjuk, hogy az amellett a hozam mellett nincs kellő tőke kínálat Magyarországon a lakásépítésre, tehát ezért gyakorlatilag az optimálisnál kevesebb lakás épül meg Magyarországon, és ugye ez azért probléma, mert egy csomó olyan egyéb nem számszerűsíthető haszon is jár ez a lakásépítéssel. Ugye gondolunk itt akár a népesedés politikára, a családok életére, vagy akár a GDP-hez való hozzájárulásra, ugye az építőipar teljesítménye kapcsán. Tehát egy csomó olyan, nevezzük ezeket extern hatásoknak, amik ugye gyakorlatilag járulékos következményei ezeknek a fejlesztéseknek. És azt gondoljuk, hogy érdemes megnövelni a tőkének a kínálatát, tehát azokat a forrásokat, több forrás biztosítani erre a tevékenységre, mert ezáltal egy sokkal optimálisabb, egy sokkal jobb eredmény adódik a végén.
Mert a tőke keresi a helyét, de nagyon gyakran külföldön találja meg ugye azt a lehetőséget, vagy azt a reményt, amit hozzáfűz, ugye? Ha jól tettem egy másik nyilatkozatát, tehát ez arra is jó, hogy példát mutasson tulajdonképpen az állam, lehet jó hozamot elérni ilyen módon.
Abszolút. Ugye arról nem is beszélve, hogy ugye ebbe a konstrukcióban mi magántőkét is megmozgatunk, tehát ugye az egy előírás volt, hogy az alapkezelők ugye az általunk befektetett tőke mellé legalább 30% önerőt felmutassanak, tehát ezáltal ugye nem csak az állami tőke mozdul meg, hanem magánaktoroknak, magánszereplőknek is bekapcsolódik a tőkéje. Arról nem beszélve, hogy ugye a fejlesztési piaci szokványoknak megfelelően ugye emellé még egy nagyon jelentős hiteláttét is általában alkalmazásra kerül, tehát ezért mi úgy számolunk, hogy a 300 milliárdos keretösszeg az valójában kb. 1000 milliárd forintnyi fejlesztés fog megmozgatni. Ugye maga a programnak az időtartama az 6 év, ami gyakorlatilag 2 ciklusnak a fejlesztését teszi lehetővé.
Tehát 2 kör épülhet, ugye?
Én abszolút, igen. Tehát ugye elindul az első kör, megépítik, értékesítik a lakásokat, és utána belevágnak a második körbe, megveszik a telket, megfejlesztik és eladják. És ugye ez alatt a 2 kör alatt az 1000 milliárd forintból mi azt gondoljuk, hogy kb. 30 ezer lakás épülhet, ez ilyen 5-6 éves távon, ezt körülbelül úgy lehet mondjuk így kontextusba helyezni, hogy mondjuk tavaly ilyen 15 ezer alatti számú lakás volt, tehát ez szerintem ez ilyen éves szinten új lakásépítés. Tehát ugye az éves szinten körülbelül 1/3 fogja megnövelni a piacra kerülő új lakásoknak a volumenét egy viszonylag hosszabb időtávon.
Az lokációs érdekel meg az, hogy milyen típusú lakások, ingatlanok képek, ezt majd a szétszállazók a műsor második felében, hogy ez hogy terül szét Magyarországon, és hogy igazából miben gondolkoznak most önök akár, vagy pedig a tőkealapok. Szóval akkor ezért a tőkealapok a kedvezményezettek, ugye, amit most az előbb itt levezetett.
Igen, illetve talán még egy dolgot mondanék, hogy ugye a tőkealapok rendelkeznek egy olyan professzionális szervezettel, egy olyan lebonyolítási képességgel, hogy ugye a tőkét gyakorlatilag reálgazdasági beruházásokká tudják transformálni, ugye ehhez kell egy apparátus, kell egy évtizedes tudás, tehát ezek rendelkezésre állnak a tőkealapoknál. Ugye maga egy ingatlan fejlesztés az sok szereplős, tehát ugye itt azért nyilván van maga a kivitelező, van a műszaki ellenőr, van a bonyolító, hadd ne soroljam, és ugye nyilván mindenkit nem tudunk megkeresni a piacon, ugye mi igazából azokat a szervezeteket kerestük meg, akik ennek az egésznek az összefogói, és akik maguk alá tudják szervezni ezeket a struktúrákat, ezek pedig az ingatlan alapok, ők ugye azáltal, hogy összegyűjtik a tőkét, és megszervezik az alattuk levő kivitelezési láncot, ezáltal gyakorlatilag ők bonyolítják.
Hát ők a fejlesztés motorja, ezért mondtam az adrenalint.
Igen, lett, abszolút, hogy, ők tudják ezt jól összefogni.
Igen. Miért nem a külföldi tőke? Nekik nem elég szexi ez a hazai ingatlan piac, vagy befektetés lehetőség?
Hát ez egy érdekes kérdés, azért alapvetően ugye a lakáspiac azért az elég sokszor egy lokális biznisz. Tehát ugye ez egy lokális üzlet, azért a legtöbb ország, most nyilván a nagyon nagy országokat leszámítva. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy azért nagy helyismeretet igényel, tehát ugye azért a lokációk ismeretét igényli, a helyi piaci igények ismeretét igényli, akkor azon kívül elég komoly stáb szükséges hozzá. Tehát ugye itt gondolok arra, hogy vevői kapcsolattartás, vevői igények felmérése, a maga az értékesítés. Tehát ez egy
beágyazottnak kell lenni.
Abszolút. Tehát ez egy komoly stábot igényel, és azért egy helyi operációnak a felépítése az nem egy 5 perces dolog, tehát ez egy hosszú távú elköteleződés. Tehát egy irodát, vagy pláne egy logisztikai ingatlant, egy csarnokot, az sokkal könnyebb megépíteni. Ezért aztán ugye
az. Meg hamarabb fial.
Igen. Úgyhogy ugye ezért látszik az, hogy mondjuk az új lakásépítés szegmensben azért az első 5 szereplő az Magyarországon gyakorlatilag magyar hazai hátterű.
Jó, szóval akkor tőkefinanszírozás, fejlesztő állam, ezt lehet mondani, ezt azt öntől idézem valahol, ugye ez a koncepció lényege. A cél azért az, hogy egyfajta edukáció, egyfajta evangelizmus és a magántőkét jobban bevonni, ugye?
Van egy olyan nem titkolt reményünk, hogy ezáltal az adrenalinlöket által, hogy önfogalmazott, felnőnek olyan fejlesztők, akik most még esetleg csak kisebb léptékben tudnak fejleszteni, de azáltal meg tudnak erősödni a program révén, és utána ők már a piacon később önjáróvá válnak, és egy sokkal fenntarthatóbb, vagy önmagában is fenntartható fejlesztési ciklus indul el, ami sokkal organikusabbá tudja tenni a növekedést.
Körülbelül ekkora sikerre számítottak? Amikor márciusban megkérdettek, az alapkezelők oldaláról gondolom most.
Hát azt tudtuk, hogy nagy lesz az érdeklődés, sőt igazából ugye maga a program az először 200 milliárddal lett meghirdetve.
Aztán lett az 300.
És ugye beérkezett 400 milliárdnyi igény. És akkor ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumban született egy olyan döntés, hogy akkor a 200 milliárdos keretösszeg az kerüljön megemelésre 300 milliárdra. Egyébként maga a programnak az effektív finanszírozását a Magyar Fejlesztési Bank végzi. Tehát nagyon nagy volt az igény, mert látszott, hogy a fejlesztők abszolút látnak ebben fantáziát, tehát ugye a kereslet az megvan, az egyértelmű, hogy a piacon megvan a kereslet, ugyanakkor a fejlesztők egy része tőkeszegény, és egy ilyen tőkeinjekció az ugye be tudja robbantani a piacot, ahogy ön is mondta, hogy ez egy kezdeti lökést tud adni, ami aztán reményeink szerint ki tud tartani, lavinát, akár évtizedes távon is. Tehát igen, sok volt jelentkező, mert ugye ez azt gondolom, hogy ezeknek a cégeknek egy nagy lehetőség arra, hogy kinőjék magukat, és egy nagyon erős hazai piac tudjon ebből felállni.
Tehát most, hogy mondja, hogy az otthon starttal is még néha összekeveredik ez a két dolog, de a keresletkínát értettük, megértem, hogy ez milyen érdekes, mert ugye márciusról beszélt, és ugye aztán jött az otthon start. Tehát tulajdonképpen, ha ez most történne meg, akkor valószínűleg háromszor ennyi lenne az igény, nem? Az
alapközelőktől. Igen, tehát egyébként tényleg így történt, hogy az otthon start az később indult, mint a lakhatási tőkeprogram, tehát akkor még ez nem volt ismert. Ugye alapvetően a kettő között most nagyon röviden, hogy még ugye a kereslet kínálaton kívül is ugye hozzak egyéb megkülönböztető jellemzőket, ugye azt lehet mondani, hogy az otthon start ugye az alapvetően a fiataloknak, illetve az első lakást szerzőknek, vagy megszerezni kívánóknak nyújt segítséget egy kedvezményes hitellel.
És használtra. És is.
Használatra is.
Igen. Benne van a lehetőség.
Igen. És ugye a lakhatási tőkeprogram, az meg ugye a kor igényeinek megfelelő energetikailag modern új lakásoknak a felépítését támogatja. Egyébként ezzel segíti a lakásmobilitást is, tehát ugye azok, akik most jelenleg egy adott lakásban élnek, ők lehet, hogy szeretnének egy magasabb színvonalú lakást akár méretben, akár egyéb jellemzőben megvásárolni. Ugye ők tudnak mondjuk lakást vásárolni a lakhatási tőkeprogramban létre jött ingatlanokból, és utána nyilván az ő korábbi ingatlanok pedig megjelenik a piacon, mint kínálat, és akár ugye lehet egy potenciális célpont mondjuk egy otthon start programos következő vevőnek. Tehát van egy ilyen hatása is a programnak, de természetesen egyébként a lakhatási tőkeprogramba fognak olyan lakások is épülni, amik ugye megfelelnek az otthon start ugye négyzetméterre vonatkozó másfél milliós előírásának. Tehát ilyen szempontból a két program abszolút összekapcsolódik, vannak direkt kapcsolódási pontok, ugye egy csomó olyan lakás, ami meg fog felelni az otthonstartnak, illetve lehetnek ilyen indirekt kapcsolódások, ami pedig a lakásmobilitáson keresztül tud plusz kínálatot nyújtani az otthonstart programnak is.
Buda Sándorral, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatójával beszélgetünk a napvendége műsorban. Lakhatási tőkeprogram, beszéltünk a küldetésről, hol tart most a program, márciusban indult, ugye, és akkor azt mondta, hogy most már olyan 160 milliárdnál tartanak?
Igen,
körülbelül?
Igen, kb. 10 alapkezelő részéről olyan 160 milliárd forint áll már rendelkezésre. Mi azt gondoljuk, hogy az év végéig körülbelül 270 milliárd forint az alapkezelőkhöz kerül, az alapkezelők rendelkezésre fog állni, és tenne a maradék összeg ugye a 300 milliárdos keretből az valamikor az első negyed év, tehát a 2026-os év első negyed évében kerül majd az alapkezelőkhöz.
Van még olyan feltétel, amiről nem beszéltünk az alapkezelők esetében? Az látszott, hogy az önerő, kellett egy szakmai gyakorlat, ha úgy tetszik, tehát nem lehetett beleugrani ebbe a dologba, majd nem lehet most kezdeni, ugye?
Igen, hát ugye nyilván azért akartunk egy olyan biztosítékot,
garancia fedezet,
persze, ami azért szavatolta azt, hogy ezek a szereplők, kipróbált szereplők, akik már bizonyítottak a piacon, ugye volt egy olyan előírásunk, hogy 2024. december 31-én legalább 25 milliárd forint kezelt vagyonnal kellett, hogy rendelkezzenek ezek az alapkezelők különböző alapokban, ezek lehettek ingatlan alapok, értékpapír alapok, vagy akár magántőke alapok együttesen, tehát azért ez már egy olyan méret, ami azért egy kellő komolyságot ad az adott cégnek, kellő stábot és tapasztalatot. Mi azt gondoltuk, hogy ezt a belépő határt, ezt azért húzzuk meg, hogy azért jó szívvel tudjuk rábízni ezekre a cégekre ezeket az összegeket, és hát ugye, ahogy említette, ugye emellett föl kellett mutatni az önerőt, ami 30%-nyi önerőt kellett felmutatni, ráadásul ugye azért vizsgáltuk a korábbi track recordokat, fejlesztési tapasztalatokat, tehát például azok az alapkezelők, akik mondjuk korábban ingatlan alapot nem kezeltek, hanem mondjuk magántőke alapot, de azért ők is rendelkeztek ingatlan fejlesztési tapasztalattal, hiszen ingatlant fejleszteni magántőke alapon keresztül is lehet, tehát azért ezek mind olyan cégek, akik azért már fel tudtak mutatni ingatlan fejlesztési tapasztalatot a múltban.
Fokozott volt a figyelem, fokozott volt az igény, ugye ez látszott abban a 400 milliárdból, ugye, amit igényeltek volna, ugye a partnerek, jól emlékszem a számra?
Abszolút, igen. Igen.
És az is látszik, hogy most már tulajdonképpen célegyenesbe fordul a program, de arról talán kevesebbet beszéltek az elmúlt időszakban, hogy mi lassíthatja ezeket a folyamatokat, vagy mi segítheti, meg egyáltalán most milyen a környezet, hogy 2025 végén, 2026 elején Magyarországon, mennyire kedvező a lakhatási tőkeprogram számára.
Én azt gondolom, hogy a kereslet az adott. Tehát, ahogy ön is említette, az látszik, hogy ugye azért az Otthon Start program az berobbantotta a piacot keresleti oldalról. Nagyon-nagyon sokan gondolkodnak most ingatlan vásárlásban, ugye ez látszik akár a tranzakció számokban, hogyha követjük a különböző statisztikákat. Ugye nyilván most az a fő feladat, hogy a kínálatot is tudjuk ehhez hozzáhúzni.
Tehát épüljenek új lakások. Minél gyorsabban épüljenek, garanciálják új lakások.
Sajnos a kereslet meg a kínálat nem azonos rugalmassággal tud reagálni, mert ugye a kereslet
viszont hamar felébred.
Igen, az hamar felépül, viszont a kínálat ugye az egyszerűen a megépítés fizikai szükségletéből fakadóan ugye azért az egy-két év. Hát ugye annyi jó hír van, hogy azért vannak már olyan projektek magában a lakhatásiban, és annak ellenére, hogy tényleg hónapokkal ezelőtt indult a projekt, tehát hogy maga a program. Tehát azért már most is van 3-4 olyan komoly projekt, amit az alapkezelők fejlesztenek, és ezek esetében már meg is indult az értékesítés, ugye szokásoknak megfelelően ugye gyakorlatilag tervezőasztalról értékesítik az ingatlanokat, ami egyébként és megfelel az eddigi szokványoknak. Tehát ilyen szempontból megjelennek már a lakáskínálatban ezek a lakások. Annyi, hogy természetesen megépülni majd, tehát amikor effektíve megtörténik az átadás, az valójában ilyen 2027 elején lehet majd valamikor. Úgyhogy nagyjából én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó időben vagyunk. Természetesen ugye a visszatérve még a környezetre, nyilván, hogyha a gazdaság be tud indulni a következő negyed évekbe vagy fél évekbe, akkor az még egy plusz hajtóerőt tud jelenteni a keresleti oldalról. Ugye ezek azért egymásra visszaható tényezők, hiszen maga az építőipar is tudja növelni ugye a GDP-t, és akkor ugye segíti a gazdaságnak a lendületbe jövetelét, és ugye utána ez vissza is tud hatni, hiszen akkor, hogyha növekednek a jövedelmek, növekszik ugye a megtermelt összes vagyon, akkor ugye a kereslet is növekedni fog.
Folytassuk néhány perc van a vendégem műsort, vendégem Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója, lakhatási tőkeprogramról beszélgetünk. Néhány perc múlva jövünk vissza.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.